Isten hozott kedves tanár úr, és akkor át is adom a szót. Ezt a most előadásodat.
Köszönöm nagyon szépen Szerzeteknek a megkérését, hogy Szent István király nevének előestény, a Szent István királyhoznak előestény állam alapításáról néhány információt együtt megbeszélhessünk. Na most nyilvánvaló először is azzal szeretném kezdeni, hogy Szent István királlyal kapcsolatosan mindenki úgy tudja, hogy ő az, aki alatt Magyarország felvette a kereszténységet, neki köszönhetjük a keresztény államnak a létrehozását, ő az első Szent királyunk, a Szent királyok nemzetségének az elindítója, és tulajdonképpen nagyon keveset beszélnek arról az előtörténetről, a lehetővé tette azt, hogy Szent István király ideje alatt Magyarország német keresztény állammá váljon, hiszen Szent István király még nem volt király, amikor megkeresztelték, tehát azt jelenti, valami kereszténység valami akkorában már kellett, hogy legyen, és éppen ezért Szent István királynak a nagysága nem feltétlenül az, hogy ő egyedül mindezt megvalósította, hanem hogy képes volt egy elkezdett művet apjához hűséges, engedelmes formában végigvinni, befejezni és következetesen kiteljesíteni, ami tényleg lehetővé tette a keresztény államnak a létrehozását. Na most éppen ezért a bemutatóban azzal kezdeném, hogy István király az Árpádházi uralkodók közül az egyik legjelentősebb uralkodónk, Géza nagyfejedelemnek a fia. Sajnos ennek kiment az ellenjegyzés, hogy ezt így tudom megmutatni. Elvétlenül és egyértelműen kellett volna kövesse az apját a trónon. És az a döntés, amelyet meghozott Magyarország, hogy a nyugati kultúr között fogja magát kapcsolni, az egyáltalán nem volt egyszerű döntés, és ez nem is István királynak a nevéhez fűződik, hanem maga Géza, ha nem, akkor mondom, anélkül, hogyha beindult úgy is jó lett, tehát Géza nagyfejedelemnek a nevéhez kötődik az, hogy a nyugati kereszténység mellett kötelezze el Magyarországot. Nem? Ugyanis a kérdés az volt, hogy a kereszténységnek melyik ága lesz az, amelyet Magyarország kapcsolódik. A nyugati kereszténység, a keleti kereszténység, amely vitát fog jelenteni ebben a helyzetben. Na most azon túl, hogy a nyugat-európai, vagy kereszténység, hogy egy a főzítusak szerint tesszük el a kereszténységet. Ekkor még nincs katolikus, és most ezelőttel négyben történik meg, tehát még csak kereszténység van, viszont ritusában a nyugati kereszténység és a keleti kereszténység egymástól eltérő, és eléggé egyenlő, hogy a hovátartozás terén a Bizánc és Róma egyaránt meghatározó szerepel. A nyugati kereszténységet fogja Magyarország felvenni, egy nagyon-nagyon megezt a döntés. Most amúgy is vannak ilyen migrációs vándorlások, és akkor kicsit jobban el tudjuk képzelni azt a helyzetet, ma magyaroknak az európai befogadásával kapcsolatosan akkor érték el. Megérkeztek a honfoglaláskor a magyarok, letelepedte egy részük, és a katonáskodó része pedig neki fogott az ügynevezett, ami tulajdonképpen rabló magyarok gyerekek. Így rabolták egész Európát, főleg a Bent és Kolostorokat szépen felnyitották, mert ott volt több, amit lehet. Van még mindig néhány olyan francia Bent és Kolostor, ahol nem jó elmondani, hogy az ember Magyarországról érkezett. A hírmerve a magyaroknak odáig fajult, hogy az ivakony megjelbe került, hogy a magyarok nyilatkozott, ha nem tudom, kitől mennek uram minket, de akkor volt már ilyen ima is, a magyarokat annyira utálta Európa, hogy valami hihetetlen, és a magyarokat megállítsa, ennek a nyugati kalandozásnak végetessen, és valahogy kiszorítsa ezt a méhet tulajdonképpen Európából. És akkor, amikor ez a kiszorítás elkezdődik a nyugat-római birodalom Kelet-Európából, Bizánctól jönnek az ítélések. Jön Teófilos, megjelenik Erzsébetőben között, elkezdődik az ortodox ritus téli magyaroknak a körébe, elkezdődik felépíteni az ortodox stílusú templomokat, tehát azon, hogy ortodox, akkor nem volt ott a keleti ritusú templomokat, Gyulafehérvár és a Székesegyház előtti téren található területen ott végzeti ásatás, és ott is előkerült még István kora előtti keleti ritusú templomnak a alapzata, ami nem kellett, hanem gyorsan kellett elbontani, de ezt kellett szorítani, és Magyarországon nekünk keresett a keleti ritusú kereszténység. És akkor ilyen helyzetben Géza, amikor a kereszténységről kell döntsön, akkor azt mondja, hogy hát mégse a keleti, hanem inkább a nyugati. Közben kelet szeret, és szeretne beszívni minket, és nyugat pedig szeretne kitakítani teljesen minket egy állampolitika elméleti gyakorlatokat és ilyen jellegű kurzusokat nála egy egyetemen, viszont felismer, és ez nagyon zseniális nála, egy érdekes tény. Európában, amikor a nyugat-római uralom lebukott, és megszűnt a központi hatalmi terv ellenőrző lehetősége, tehát nincs római császárság, a betelepedő vándornépek folyamatosan támadják a nagy birtokkal rendelkező egykori patriciusokat, ezek a birtok védelem miatt egyfajta szerződési rendben a nagy főbirtokos szerződés között katonáskodó ellenekkel a későbbi lovagokkal, akik a hűségért cserébe földrésznek a termését fogják kapni, egy újabb szerződéssel szerződésnek a föld nélküli és megélhetés nélküli szegény emberekkel, akik majd a jobbágyok lesznek, ugyanakkor ezek a nagy földesurak, szenyorok egymás között is szövetségeket kötnek, és a legnagyobb szenyor az uralkodó, akinek hűséggel tartozik mindenki, aki az ő országába tartozik, és kialakul Nyugat-Európában egy nagy pókhálóhoz hasonló szövevényes szövetségi rendszer, ahol egyenlangú felek egymással szövetséget kötnek, vagy egy nem adatkozatnak. Ezzel szemben hiszen megmaradott a régi kelet-római irodalmi hatalmi struktúra, ahol a császár minden király, egy ilyen bizonyos jellegű társadalom, a császár kezébe kötötte minden. Ő egyházi kérdésekről, ő a legfőbb főpatronus, maximus, de az égvilágon minden, ami történik, egyedül hozzátartozik, éppen a veleti térségben nincs szuverén állam. Tehát nincs önálló állam, mert mindenki alá van rendelve a bizánci császárnak, és két a megismerés, ez kihetetlenül zseniális volt a részéről, akkor ő azt mondta, hogy akkor inkább legyen a nyolc szövetségi rendszerben egy önálló országra van lehetőség, nem pedig a keleti, ahol úgy járnának, mint a boldárok, vagy akárki más, aki betartott a náci birodalom. És akkor meghozza ezt a döntést, nagyon jól lehet, egyértelműen akkor van lehetősége, ha dinasztikus házassággal szövetséget tud kötni nyugatni. Ezért úgy jön, hogy az első tudott fiának bajnak, a számára megkéri a német-római császár lányának a kezét. Na hát most kb. Ez a migráns helyzet, amikor azt mondanám, hogy most nem tudom, pont honnan érkező mindenki által lenézett és mindenki által rettegett csapatnak a fővezérének, a nagy banditának, a legnagyobb bandita fiának, adják oda a feleségű létre hozzá Viktor lányát. Kb. Ilyen helyzetet kell magunk elé képzelni, hát hivatkozó elnök éppen nem röhögődősbe halt bele, de rövidesen meghalt, és akkor a fia, negyedik helyet Gizellának a testvére, beleegyezik abba, hogy István és Gizella között az a Fridrichre jöhessen, azzal a feltétellel, hogy egyértelműen bizonyítsák be, hogy István lesz az utód, tehát tényleg István fogja a trónt szerezni. Gizellát nem egy fejedelem fiához adják hozzá, hanem a jövendő magyar királyhoz adják hozzá, és bizonyítsák be, hogy Magyarország a keleti ritusú kereszténységgel szakít, és helyezte a teljes mértékben a nyugati ritusát elkötelezni. Éppen ezért vált szükségessé a döntés nyugat mellett első lépésként Istvánnak a megkeresztelése nyugati ritus szerint. És így bajból már István lesz, és ő a nyugat jelét veszi magára, nem úgy, mint a későbbi ellenfelek okmány, ha ki el is mondja, hogy magamra vettem Bizáncnak jelét, mégis fogánynak tartanak. Tehát a többi főút Bizánc jelét vette, de azt mondja Géza, hogy nem, akkor ő fia felveszi ezt a latin nyugati ritust, és akkor ez lehetővé teszi, hogy Gizella megérkezzen Magyarországra, viszont ez a megérkezés mellett nagyon fontos volt bebiztosítani, hogy tényleg segítségével a keret előkészíteni, az azt történik, hogy az Árpád házon belüli örökösödési jog egy kicsit a keveréke az ázsiai keppei öröklési rendszernek és a nyugati öröklési rendszernek. Ezt én mondom először az egyiket, csak aztán lássuk, hogy mi az, ahol itt megfigyelhető. A szerintem nagyon fontos volt, hogy a nagy családból a legidősebb férfi legyen mindig a törzsnek vagy a körszövetségnek a vezetője, mert abban az esetben, hogyha egy belső villongás során, az éppen mint a 30 éves apuka meghal egy csatába, az 5 éves elsőszülött fia nem tudja a törzset megmenteni a további támadásától, itt a nagy család modellen belül a közös őstől származó legidősebb férfi, aki még él, átveszi a védelmét az egésznek, csak teljesen logikus dolog. Ezzel szemben a nyugati kultúrában, ahol már lecsillapodtak a kedélyek, ahol már van feudális hadsereg van, lovasi hadsereg, ahol már törvényvédek biztosítják az oszal, éppen egy kólyás baba lesz az uralkodó, mert addig, amíg felhagyik, van egy uralkodói tanács, aki segít az uralkodásba, a legcsillagokból ismert részlapő Jánosnak a kis fiacskája a uralkodó lett, és éppen ő leválasztották, tehát nyugaton normálisnak számít. Na most, ami miatt keverék van István király esetében a Bátyákházon belül, amikor a magyarok megérkeztek a honfoglalásra, ott történt egy olyan, hogy szakítanak még kicsit a kezdeit, tehát azt mondják, hogy egy is van ugyan a három kabar törzs, de ettől kezdve, hogy elterüljék a törzsek közötti vilást, nem a legerősebb törzs vezetője lett a következő fejedelem, hanem kiválasztják Árpád családját, és az Árpád családjából származó legidősebb férfi, tehát be tudják oldani, hogy a magyar törzsszövetségen belül nincs további villogás, és a törzsszövetség összeáll egy nemzet, és létrejön a magyar nemzetet elkövetve, így meghagyják azt a mozgást, hogy az Árpád-ház legidősebb férfia kell vettetlen a trónon, és ez ebben az esetben azt jelenti, akkor Mihály kezdetben is törhetnek, és ez ahhoz, hogy ezt a problémát át tudja hidalni, Béza összehívja a főuramat Magyarországról, és mindenki egyenként megesked, hogy a halála után elfogadják, hogy István lett az István a király rokkoperában biztosan mindenki hallotta, de nagyon hiteles, mert ott is István eléneki kopánynak, hogy esküdtettél jó apámnak, gyávaságból tettek volna, tehát gondolom ez a végre, tehát Istvánnak előkítik az uramát, ezzel is képzel. Utána viszont azt is biztosítania kell, hogy az ország tényleg a nyugati hit nyugati ritusra fog térni, és ezért elkezdik kiszorítani a keleti ritusú térítőket, és helyettük a nyugati kell behozni. Ennek pedig a legjobb garanciája, ha behozzák, ez a bentis rend az, amely egész Európát katolizálta, kezdve a brittektől a dánokig, tehát mindenfelül ugye a bentis rendben találkozunk a korai középkor és a érett középkornak az ideje az a legerőteljesebb rend, és Magyarországra le is telepíti, és ahogy a bentiseknek mindig egy helyzetben vannak a kolostorai, egy magyarországi halomra, Pannon halmára létrejön az első magyar bentis kolostor, és akkor ezekkel a bentisekkel együtt német területről német nyelvű prédikátorok érkeznek, és tulajdonképpen még életében elkezdődik az a folyamat, ami Magyarország egyre több tálalkozik. Na most annak a köszönhetően, hogy bizonyítanak, hogy a fia nyugati ritus kereszténységet vett fel. Az országban elkezdik a nyugati ritusú térítés, és biztosítva van az elsőszülöttségi jognak az alkalmazása szóhúzódás esete, Gizellát már elengedik Magyarországra. Persze nem engedik el egy kicsit érni bódjától, hanem rendes hadsereggel, de azért egy ilyen rabló banda fényképe bejön egy rendes német kislány, és azért nem lehet ezzel sorakozni, tehát kell valahogy a védelmi rendet, és ezért van az, hogy Istvánnak a rendelkezésére fog állni egy német hadsereg is, ami a hatalmi minta elkezdődik a apjának, Gézának a halála után. Na most a hatalom megszerzés nyilvánvalóan nem volt zöggenőmentes. Ezek a főurak ugyan megígérték, hogy ők betartják az ígéretüket, és hogy Géza halála után Isten fogja a hatalmat megszerezni, viszont Istvánnak az első lépésben több ilyen ország egyesítő harcot is kellett vívnia, amelyek közül a legfontosabb a Somogy Szélességában az igazán szóba jöhető Kisipó, mert ő tényleg az Árpád-ház legidősebb férfi tagja volt. Azok, akik kompánypártyán álltak, azok nem pedig azt kell mondjuk, hogy pártyok voltak, hanem azok ragaszkodtak az Árpád-ház fölöklési rendjéhez, és attól féltek, hogy a nyugati befolyás nem tetszett a magyaroknak, valami miatt ők úgy gondolták, hogy minden az Árpád-hízában jobb lenne Magyarországnak. Tehát kompánytábora nem feltétlenül csak fogány, hanem kompánytábora a fogány, illetve a keresztény inkább elfogadó emberekből állt össze, Istvánnak a tábora pedig azok, akik felismerték, megértették, ennyire jelentős Magyarország számára ennek a nyugati orientációnak. Na most István király miután ezeket a látatokat megnyerte, és tulajdonképpen katonai hatalma alá tudta vonni az országot, a következő lépés az volt, hogy koronát kell. Magyarország is, mint bármelyik nyugati ország, csak akkor számít, álló független országnak, annak az országnak érvényesen legfőbb államok koráig. A 19. századig nem lehet arról beszélni, hogy az országnak királya van, hanem arról kell beszélni, hogy királynak országa van. Mert a király, akik megkoronáztak és törvényes dinasztiából származott uralkodó, az lehet, hogy nem csak egy nemzetállam felett uralkodik, hanem annál nagyobb ebben felett. Egy kis zárójelben mondjuk egy példát, hogy értsük ezt is meg. Akkor, amikor Oroszlán Szűző Richárd angol uralkodó, elment a keresztes hadjáratra és megkapta, leesett a lovával, és nem tud felelni, mert nehéz volt a pánc, és beletudott egy ekkora vízbe. Utána az utódát úgy nevezték el Angliába, hogy Főr nélküli János, sajnos királyról szólnak. És azért Főr nélküli János, mert Oroszlán Szűző Richárd Anglia mellett birtokolta Akvitániát, Franciaországnak szinte felé. És az a rész Angliához tartozott, mert hogy az angol király birtok akkor. Főr nélküli János elvesztette a francia birtokokat, és ezért, mivel csak Angliában uralkodott, ő volt megint Főr nélküli. Ennyire számít az, hogy az országnak nincs királya, de a királynak van országa. És Isten királynak ezért volt nagyon fontos, mert kapjon szabályosan. Márpedig a szabályos korona kapásnak a lehetősége, ha a pápától kapja a koronát, mert a nyugati térségben a pápa egyedül az, aki koronázásra engedélyt adhat, és ezért is Isten király Rómában küldi a küldöttséget, hogy számára a koronát a szívette pápa, másik szívette pápa elkészítse, és a koronázás magát engedélyt. Na most ez a koronás kapcsán van egy nagyon szép legenda, amely leírja, hogy a magyar küldöttség megérkezik ugye a pápához. A pápa már elkészített egy koronát a lengyel uralkodónak, de éjjel ott van az áram, látja, hogy a igazi nagyszám ott van, aki Magyarországon. Ezért a két koronát odaadja a magyar küldöttségnek, és akkor hazahozzák, és akkor István közel megkoronázták. Ez a legenda megírásának a történet hozzátartozik, hogy amikor a legenda készült harcikusoknak az évelet Kálmán, jó száz évvel később, amikor történik, akkor éppen nyugaton van egy belső feszültség a pápa és a császár között, ezt mindenki tudom, amelynek a lényege, hogy ki a hatalmas. A pápa, akitől függnek a lelki dolgok, vagy a császár, aki katonailag, politikailag irányítja Európát. És ez a harc közepette, próbálják az egyház kialakítani, és között egyre inkább jelenni, hogy a pápa szerepe nagyobb, mint politikailag. És ezért a legenda nagyon hosszan írján a pápához küldte a követ. A pápa úgy döntött, hogy és ne császár esetleg ott volt, vagy nem, mi ez a császár. Miközben a legelső Üresányi részében megjelenő korabeli tudósítás csak annyit jegyezte erről az eseményről, hogy a magyarok királya koronát kért, és nem hozzon szorozza, hogy milyen az István császár és pápa pozíció. Azért nagyon fontos, mert a császár nem haragudott azért, hogy Istvánnak és a pápa István király koronában éppen nagyon-nagyon jó császár harmadik Ottó, akinek a keresztapja második Fülence pápa. És a Ottó császár segítette a keresztapját a pápai székbe, és a pápai székben ülő második Fülence Ottóval együtt működő jó baráti kapcsolatot átfogó császáról és pápáról van szó, éppen ezért lényeg, hogy a császár tudott vagy nem tudott az egész eseményről, mert a mindennap tervezése miatt éppen Rómában volt akkor, amikor István királynak a küldöttsége Rómában járt második Fülence pápának. De lényeg az, hogy Istvánnak a korona megérte. Na most ez a ország működéséhez a következő nagyon fontos dolog az volt, hogy miután már olyan egyházilag is függetlenül legyen. Ehhez tudnunk kell azt, hogy egyházilag a hierarchikus szerkezetnek megfelelően jelenleg is a központi pápai intézménynek alárendelődnek a tartományok, az érsekségek, és az érsekségeknek vannak, és ez a kapcsolattartás egy püspök és a pápasági intézmények között az érsek tartomány irányító püspökön keresztül, akkor, amikor elindult a hittérítés Magyarországon. Tehát a nyugati térítők Magyarországon létrehoznak katolikus nyugati közösségeket, de ők mind a német érseki tartományhoz tartott. Ezért István király, amikor elkezdődik az országnak a szerveződése egyházilag, ez magunknak a kinyírása volt, nem fontos, elkezdődik az ország egyházi megszervezése, elkezdődnek az egyházmegyék létrehozási résznek a püspöki központok, a püspöki központ, Istvánnak fontos volt, hogy ezek közül az azzal, hogy Magyarországon létrejön, az ezzel attól kezdve Magyarország függetlenné válik. minden nyugati szempontból, tehát a függetlenség is adottá vált, és ezért az esztergomi püspökrangra emelése jelzi tulajdonképpen a teljesen független Magyarország születésének az időpontját, és itt már egyértelmű, hogy Hispánia vezető szerepére, itt már nem Nézának a hagyománya érvényesül, csak hogy ezen a gyökeren jutott el István ehhez a lehetőség. Az egyház megyek tervezés mellett tudjuk azt, hogy megpróbálta a kifejezet minél jobban felműzíteni Magyarország egész területét, törvényben az, hogy minden tizedik padú építsen egy templomot, de hogy ezeket a templomokat úgy építették fel, arról csak Szent Pászló törvénykönyvéből mondanák egy példát. Szent Pászló király nem sokkal később, mert ugye 80 évvel később olyan törvény kell kiadjon, hogy a régiség miatt elpusztult patricsból, vályokból készült templomocskákat, csak hogy éppen teljesítsük a törvényeket, nem volt annyira kemény, ezért nincs olyan sok István kovák, ezért is annyira jelentős, mert abból a korban kezdtek építeni, és tényleg tőzben. A lényeg az, hogy 10 falu felépítette gyorsan a templomot, ezek az emberek templomba keresztül járnak, ott voltak érdekes módszerek, valaki mégse járt volna el, akkor vasárnap a szentmisére, akkor megtekették el fotózni. Voltak ilyen sajátosabb büntetések, hogyha valaki mormogott a templomba, azért is kötelezett, meg ehhez hasonló. Tehát a törvényben is a szigor egy kicsit másképp nézett ki, de a lényeg az, hogy István király idején tulajdonképpen az egyház szervezet szempontjából csak a legfelső részét létre, a püspökök hálózata, és a plébániaival nem alakult, hogy a testveresi hivatalok, azon a Szentlát idejében adtuk ezzel beszélünk férsteresekről, tehát annak az intézménynek a gyökere nem olyan régi államnak a kereszténye válása. Ez a lényeg az, hogy az ország kereszténye válik, és ez a keresztény hit gyakorlására lehetőséget biztosít az, hogy a pannonhalmi kolostorban elkezdődik a magyar bankképzés is, tehát már nem csak importált német térítményeknek, hanem megpróbálják kinevelni a magyar püspökikat. Az esztergomi esetének van így egy nagyon kereset, István királynak a esetében, de a későbbiekben a magyar király, a koronát, amelyet a pápától kap István, ezt a koronát az esztergomi érsek koronázza meg István király, ettől kezdve alapvető szabály lesz, hogy Magyarországon nincs ilyes, ha azt nem az esztergomi érsek végez, és nem a Szent Koronával végezte. Aztán a fejét nem a Szent Korona volt, amit most, hanem egy másik korona, és ez a mi történet, az egy hosszabb terület. De lényeg az, hogy ha nem a Szent Korona, és nem az esztergomi érsek, akkor a koronázással baj. És akkor a harmadik, a koronázás kapcsán, és ami Istvánnál is fontos, hogy ez a koronázás Székesfehérváron kell történni, mert akkoriban Magyarországon még nincs fővárosa. Tehát olyan, hogy most Budapest a főváros, az István király idejében egyáltalán nem így volt. Az országnak a fővárosa mindig ott volt, ahol az uralkodó, egy mozgó uralkodói táborról, ami mennek el a tanácsosok, esztergomi érsek főura, és ahol éppen van az úgy oké. Viszont ami fontos, hogy a nagy boldogasszony ünnepét megúszott születő, az a Székesvárosa neki tulajdonképpen. Ez a Székesvárosába is fogják majd a későbbi hónapok, tulajdonképpen mind ott várat, és ezért a koronázásnak a harmadik fontos mozdulata az lett, hogy esztergomi érsek szentkorona és Székes. Ezek közül bárhogy hiányzott, meg kellett ismételni a koronázást. Szegény Károlyban ezek 300 koronázták meg 1300-1310 között, mert korábban hiányzott, a végén összejött. De most miért fontos a törvény? A törvénykönyvnek a jelentőség, amíg egy ország nem rendel saját alaptörvénnyel, most mi mondjuk, hogy alkotmányhozamokat húzni, az első román alkotmány 1766-ban volt be, az első magyar törvénykönyv a Szent István király. Minden ország, amely létrejött Európában, a mozzanatokban megkapta a koronát, elkészítette az egyházi önállóságát, érsekséget fogott létre, meg volt a törvénykönyve, és a törvénykönyv után az uralkodó ki kellett, hogy adja a saját pénzén. Nem más országa, hanem saját pénzzel kellett rendelkezni ez az ország, és hogyha ezek mind együtt voltak, akkor veszélyes, minden szempontból jogilag rendben levő országról, és István királynak a hihetetlen nagysága az, hogy miután megkapta a lemakjától arra, hogy ezen az irányon induljon el a nyugató rendszertől irányába, következetesen lépésről léta, és abban a sorrendben, ahogy a szent keresztény ország az európai kultúrkörbe be tudjon tagozódni. Most a probléma inkább ott van Istvánnál, hogy mi történik akkor, amikor ő meghal. Éppen ezért egy jó uralkodó nem hagyja véletlenül ezeket a dolgokat, megpróbálja a tudatásnak a kérdését előtti. Előtti tisztítés, ennek hozzáadott egy István királynak a életművéhez, illetve az élet szentsége azért van ennek jelentősége. Ő arra törekedett, hogy a fiára, tehát Jüle hercegre hagyja majd az országnak a vezetését. Ez a Jüle hercegre való hagyása a kormányzásnak azért volt egy kicsit, hát ezt nem ezt akartam, érdekes, mert amikor Géza úgy, hogy István lesz az utoda, az egy ki nem kerül be törvénycikkelybe, hogy Magyarországon ettől kezdve a primogenerálva, vagy az erzsköltségi el fog érvényesülni, továbbra is hivatalosan az van, hogy a legidősebb férfi veszi át a hatalmat. Márpedig István halála esetében a legidősebb férfi vadul az unokatestvére, aki át kellene vegye a hatalmat, és István még nem akarja erre a kerületre felkészíteni, mert vadul egy kicsi lánynak tartja, és nem is ok nélkül, mert a későbbiekben kiderül, hogy azért elég sok lehetett feltétítésénél István egy nagyon alapos keresztény nevelést biztosít. A hergerítőstök, a tengerítőstök, a vízzel a nevelést, elkészítik az internetet, a tisztparancsolat munkájára, tíz fejezetre, mit kell tenni egy jó uralkodónak, ahhoz a keresztény szellemben sikerüljön meg ugye az országot irányítani, és itt a herceg egyre látványosabban és nyilvánvalóban az uralkodó környezetében, társuralkodói minőségben kezd már. Ekkor következik be a baleset, amelyben Imre herceg a vasszan által megsebesítve el. Most ezt feldolgozni István királynak, hogy mi történt, ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog volt, hiszen a vatkan esetében nagyon szépen van ez fogalmazva, hogy egy vadászat során véletlenül nem sebesült Imre herceg. Tulajdonképpen arról van szó, hogy a legnagyobb valószínűséggel egy politikai összeesküvés áldozata lett Szent Imre herceg, és István királynak azt kellett feldolgozni, hogy mit tett a lehetősége, hogy Szent Imre herceg politikai merénye áldozata lett. Az egyik kiindulási pontunk a képes krónikának az ábrázolása, ha itt nem ment volna, és akkor megkerestem volna, is ez nagyon fontos, teljes rá, ezekre a mindes mert ez a kicsán vadul, és itt helyén nem lehetett, hogy vadul szervezte meg Imrének a meggyilkolását, mert utólag kialakult az Árpád-háznak a története, hogy a vadulát kerül hatalomra, és a vadulától származik Szent László, és akkor, amikor a képes tanítva készül, akkor már vadulágon hatalmas, hogy ne hívják le az abban is uralkodó nagyapjáról, vagy a dédapjáról, hogy törvényterül nemzet követett el a Szent uralkodó, Szent István király, Szent fiával, Szent Imrével, Szent Emedet leírva, elopták ide a történetet. Na most, ha megnézzük ebből a felgyújtott volt Istvánnak a döntése, akkor, amikor meghagy Imre herceg, egyből megvakítatja vadult, és eltemettek élve egy besenyőt törzsőt, amit úgy hívnak, hogy a besenyő szó jelentése magyar. És akkor már egy kicsit jobban értjük azt, hogy vadul, akiről egy másik feljegyzésben még az is szerepel, hogy bizonyos beselődő lányokkal szűrte össze a levet, és utána közötti majd Lengyelországba, vadul és a fogány barát köre a besenyő tonuszúba szervezésével megoldották ezt az egészet, és Imre herceg akkor következik István uralkodásának a legutolsó szakasza, amikor nyilvánvaló eltávolítja a hatalom lehetőségéből van, hogy azzal, hogy megmutatja, mert ezzel már nem lehet kialkodó, Tolószóban amúgy fért volna kéve, ő példásan megbüntetném az életlenség szent, van néhány történet, aki feltetett ennek a kérdés, hogy mennyire lehetett szent az, aki élve eltemettetett valaki családjával együtt. Tehát ilyen problémát is, akkor István király uralkodásának a legvégén próbálja erősíteni azt a szervezetet, amelyet ő maga részben vadseregéről. Azt tudjuk, hogy vesztes csapály, ez biztosan az rendetette. Előszinte püspökségek házadatát, és miért tudott magának oldalok létezt személyébe, és ugyanakkor ennek a legutolsó szakaszában egy rendkívül nyábor emberként áll előttük. Tehát egy olyan meggyötört férfi, aki találkozik éjszaka, az legerelnek a végén olvasott ilyen részeket, hogy szóval nem hiszik, hogy tényleg a kirás, akkor lángatják a szakállát, hogy tényleg ő-e vagy nem ő-e, és akkor egyesek felítettek a leírások is megkirövelnek, viszont az egyetlen az ő idejében készült ábrázolás, amelyen rendelkezik, és sajnos elfelejtettem erre a készült a felmásolni, a koronázási palást, a másik vallást, amely megmaradott, annak a ábrázolásait megtaláljuk Boldog Gizellát, és megtaláljuk Szent István hírát és Szent Imrát. Ez a koronázási vallás. 1030 körül készült, tehát már Imre Herceg halála után vagyunk. Életfian ábrázolja István fiát, hogy amennyire lehet, és az lényegek őt, beúgy szakában megnyitott azt félték. Látunk, ahol egy bármilyen tökéletesen készült el, mégiscsak egy több anyagról van, tehát nem egy életű fénykép az, ami ott van, viszont a vonások, amelyek azok megjelenek, azok azt mondják, hogy István király a életnek az utolsó szakaszában inkább befele fordul, egy imádkozó típusú téma előttünk, aki, amit nagyon jól tudjuk látni, milyen helyzet alakult ki, ajánlja a szüzanyának, és ezért Magyarország patronusa szüzanya, és halála is egyesik a nagy boldogatot ünnepével, az 15-ével. És akkor igyekezem pontosan elmondani, hogyha túlságosan nem élek itt az idejével senkinek se, normális körülmények között, amikor valaki szent javaknak, az minden napja, az a halálának a napja, egyszerűen az egyben a mennyi, és István királyjal szerintem akkor kellene legyen Szent István királynak az ünnepe, de mi a nagy boldogatnak ünnepén egyszer meg az ünnep, 83-ban, amikor feltöltötték a krittát, és nem látok, tartottak a külkoposok, és szerintem oltára emelték Szent István király, ez augusztus 20-án történt, és a Szent Jobb akkor került elő, és ezért lett augusztus 20-a Szent István királynak a naptári ünnepe. A másik, amit szerettem volna még egész röviden érinteni, eléggé laikus, éppen nem túlságosan az egyházias tevékenységéről kifejezetten hallottunk, hogy érsekség is nyilvánni a hálózat kapcsolat a pápával, de lehet akár politikailag is érteni, hogy miért mondhatjuk, hogy Szent István valóban. Na most a tekintve tudjuk azt, hogy jelen a szentbeavatási procedúrában egy meghatározó mozzanat, hogyha az illető, hanem rendkívül magas fokon gyakorolta az élet halála után csodát is igazolják, akkor a kanonizációs eljárásban a szentek megítélésnél elő annak tekintik-e a sír az életszentsége vagy életszélája miatt tekintik szentnek, és akkor valami követendőnek tartanak az ő ellenek születnek. Mindegyiknek van egy apostán nagy kult, szent nagy kult, aki Dániel keresztényé tette. Felveszi a kereszténységet, és keresztény államban éli tovább az életét, az, aki ezt az egészet megfordít automatikusan mindenütt szempontjában, mert másként nem lehet. Ha Isten fegyelme nélkül nem tudta volna az ország, pedig ha Isten fegyelme őt is abba, hogy ezt megtegye, és együttütőt ezzel a kegyelemmel, lehet, hogy vannak olyan döntései, amelyek ennek számíthatóak be, de az isteni fegyelemmel való együttműködés, hanem soha senki sem kérdőjelezte meg az apostoli uralkodóknak az életlenségét. Egyedül István király apostoli uralkodó, ezért a magyar címeben a papáli keret hagyományra utal nyilván, és ez a következetes, kitartó munka, amelyet elkezdett folyamatban ő beállt, és teljesen kiteljesedte és stabil orvatilikus kereszténységet Európában, ez mind hozzájuk ahhoz, hogy